Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyar Péter miniszterelnök a magyar-francia stratégiai megállapodás megújításáról állapodott meg Emmanuel Macron francia elnökkel, amely még az október 23-ai magyar nemzeti ünnepet megelőzően megtörténik. A kormányfő a Facebook oldalán azt írta, a német kancellár után a francia elnökkel folytatott előremutató és ígéretes tárgyalásokat bilaterális és európai ügyekben. Óriási fejlődési lehetőségek előtt állunk a francia-magyar kapcsolatokban, az energia, a védelmi együttműködés, a kutatásfejlesztés és a közlekedési infrastruktúra terén, fogalmazott. Közölte, meghívta Emmanuel Macront, valamint a francia szenátus és a nemzetgyűlés elnökeit Budapestre az 1956-os forradalom 70. évfordulójára, és örömmel vette a meghívást a július 14-i francia nemzeti ünnepre Párizsba. Néhány hét alatt Közép-Európában, valamint Berlinben, Párizsban és Brüsszelben is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióját, zárta közleményét. Brüsszel után a német és a francia vezetés is bevasalta Magyar Péteren a Tiszának nyújtott kampánytámogatás politikai árát, értékelte a Fidesz kommunikációs igazgatója a miniszterelnök berlini és párizsi látogatását. A Tisza kampányának nyugat-európai támogatásáért cserébe Magyar Péter feladta az orosz-ukrán háború ügyében képviselt magyar semlegességet, és nyíltan Ukrajna oldalára állt, írta Havasi Bertalan, hozzátéve a miniszterelnök feladta az ukrán-EU csatlakozás magyar vétóját, és hozzájárult, hogy az uniós pénzek inkább Ukrajnába menjenek. Magyar Péter berlini és párizsi útja Magyarország kiszolgáltatottságának útja, az erős magyar érdekérvényesítés és a szuverenitás feladásának útja, tette hozzá. Magyarország kész diplomáciai és humanitárius segítséget nyújtani az ukrajnai konfliktus rendezéséhez. Erről beszélt Magyar Péter a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak adott interjújában, a TASZ orosz hírügynökség beszámolója szerint. Budapest akár a béketárgyalások helyszínéül is szolgálhatna, közölte a magyar miniszterelnök. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága támogatta a Mi Hazánk módosító javaslatát, hogy az adósok kérésére folytatódhassanak a felfüggesztett devizahiteles perek. A Tisza párt szerint ugyanakkor, ha valaki úgy dönt, hogy folytatja a pert, és abban ítélet születik, akkor viselnie kell annak következményeit. Jelentős veszteségekkel és nagyszabású létszámcsökkentéssel zárták a tavalyi évet a Magyarországon működő nagy akkumulátorgyártók, írja az Economics a 444.hu portál beszámolójára hivatkozva. A három gyár együttes árbevétele nagyjából negyedével csökkent egy év alatt. A szektor számára 2025 az egyik legnehezebb évnek bizonyult, amit az elektromos autópiac európai lassulása, valamint a gyengébb kereslet is súlyosbított. A legnagyobb veszteséget a Gödi Samsung SDI könyvelte el. A Telex információi szerint felmentették tisztségéből az országos rendőrfőkapitányság vezetőjét, dr. Balogh János rendőraltábornagyot. Azt még nem tudni, ki lesz az utódja. Lecserélte a budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjét Pósai Gábor belügyminiszter, Terdik Tamás rendőrvezérőrnagyot, Baricska Norbert Tamás rendőrezredes váltja a poszton. Azonnali hatállyal leváltották Vetés Ivánt, a Nemzeti Infokommunikáció Szolgáltató ZRT vezérigazgatóját, értesült a HVG. Az államigazgatás legfontosabb informatikai hátterét biztosító 1100 fős állami óriás cég élére Simon Lajos nevezték ki. A hirtelen vezető csere oka egyelőre nem ismert, de a váltás egy olyan stratégiai vállalatot érint, amely az állami intézmények kiszolgálása mellett a digitális állampolgárság applikációért és a Vox 2025 lebonyolításáért is felelt. Közös megegyezéssel távozik az Országos Mentőszolgálat főigazgatói posztjáról Csató Gábor. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a főigazgatói feladatok ellátásával a kiírandó pályázat lezárásáig, Konstantinovics Miklós oxiológus és sürgősségi szakorvost az OMS orvosszakmai osztályának vezetőjét bízta meg, közölt az OMS kommunikációs szolgálata. Akár már szeptembertől fogadhat vendégeket a Miskolctapolcai barlangfürdő, ha a munkálatok kivitelezésének augusztusi határidejét követő vizes próbaüzem eredménye megfelelő lesz, mondta Horváth Tamás. A fürdő helyreállítását magában foglaló projekt műszaki vezetője hozzátette, nem csupán a tűzeset utáni helyreállításról van szó, hanem fejlesztésről is. Hőségvédelmi cselekvési tervet mutatott be a spanyol kormány. A szélsőséges hőség epizódok egyre gyakoribbak, intenzívebbek és hosszabb ideig tartanak. A 2015 és 25 közötti időszakban több mint 27 ezer halálesetért felelt a hőség Spanyolországban, tavaly több mint 3800-an vesztették életüket emiatt. Végül az időjárásról. Kezdetben még sokfelé, majd napközben már kevesebb helyen fordulhat elő zápor, zivatar, de még mindig kialakulhat felhőszakadás is. Sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 14-15, délutára pedig 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
Indul az iránytű. A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunk vendégei Rickó András, lokálpatrióta és Reimann Zoltán, Miskolcváros civil referense. Régi relikviákról, fényképekről fogunk beszélgetni. Tartsatok velünk, érdemes!
Két lokál patriótát köszöntök szeretettel a stúdióban, András és Zoltán is hozott titeket, szervusztok.
Szervusz, köszöntjük a hallgatókat.
Szervusztok, én is szeretettel köszöntök titeket és a hallgatókat.
Andrástól elárulhatjuk, hogy Miskolcról gyűjt régi képeket, emlékeket. Mikor kezdődött ez a szenvedély?
Én Miskolcot gyerekkorom óta szeretem. Ugye itt születtem, itt jártam iskoláimat, munkahelyeim is mindig itt voltak, tehát minden ide köt Miskolchoz. Viszont ez a gyűjtés az pár éve indult nálam. Hobbi szinten, és mai napig is hobbi szinten csinálom szabadidőbe. Tehát nagy ördögönség, nem kell hozzá bármikor végezhető, amikor van szabad pár perc. A buszon, villamoson, vonaton, bárhol.
Mit gyűjtesz elsősorban?
Tehát mindenképpen Miskolccal kapcsolatos dolgokat. 19. századi dolgokra vadászok elsősorban. Az az időszak, amiből talán a legkevesebb emlék maradt fent az utókor számára.
Például fényképek?
Például fényképek, plakettek, régi dokumentumok, aláírásokkal, városi polgármesteri dokumentumok, hasonlók.
Onnan az ismertség, hasonló az érdeklődési kör, ugye Zoli?
Igen. Hát az ismertség az elsősorban onnan való, hogy ugye a Solt, volt egy legutóbbi könyvem, a Soltésznek Kálmáról szóló könyv, ez a monográfia, és hát még azt megelőzően küldött nekünk a Miskolc utcán Lukápatrióta közösségnek, és nekem is egy fényképet, amin a miskolci dalárejéredről volt egy fotó, 25 éves évfordulójuk volt, és hát ezen Soltésznek Kálmán is szerepelt, és egy ilyen ritka kincs, ezt is az interneten licit útján találta az egyik oldalon, és ez egy olyan ritka kincs, ami eddig nem nagyon volt, tehát az a maga a kép abszolút nem volt ismert, de hogy azokra az emberekről, akik rajta vannak ezen a felvételen, nem, még mi se tudjuk beazonosítani egyébként, hogy egészen pontosan kik is vannak, hiszen lehet, hogy nem is lehet biztos, hogy nagyon sok olyan híres miskolcit látunk, akikről nem maradt fel képanyag eddig, és nem is tudjuk, hogy bizony ezen a képen van. Próbáltunk találgatni, hogy ki is lehet ezeken a képeken, egy pár embert felismertünk, de hát a legtöbbjüket nem. Szóval ez a kép volt, ahol először találkoztunk, és először beszélgettünk, és ugye ez a könyvbe is bekerült ez a felvétel. Egy nagyon értékes felvétel, sőt egyébként ugye a Zavasi Borospincéknek a dalárdája, úgymond jogfajtonosság miatt felkérte a Soltész Nagy Kálmán konferencián polgármester urat, hogy legyen a tiszteletbeli elnöke a dalárdának, ugyanúgy, mint a mindenkori miskolci dalárdának is a polgármester volt a tiszteletbeli elnöke, és ő is felnagyítva, kitisztítva, bekeretezve megkapta ezt a felvételt.
Mi teszi értékessé ezeket a régi kincseket, tehát a ritkasága?
A ritkaság, igen. Ezt a fotót pont, amit Zoli is említett, hogy rengeteg olyan személy szerepelhet rajta, akikről hát sajnos fogalmunk sincs, hogy kicsoda. Viszont ez a néhány személy, akit sikerült azonosítani, ők ugye egyértelműen tudjuk, hogy Miskolc egykori nagyjai, és én mindenképpen azt szerettem volna, hogy ezt a fotót megismerje a nagy közönség is, bemutatásra kerüljön. És ezúton is szeretném megköszönni a Zolinak és a Miskolci Lokálpatrióta Egyesületnek is, hogy felkarolták ezt az ügyet, és a lokálpatrióták bemutatták a különböző internetes felületeiken, Zoli pedig a könyvében megjelentette, és ezáltal sok-sok évig, évtizedik, akár évszázadig is fennmaradhat még.
Mekkora a gyűjtemény?
A gyűjteményem nem nagy, hát ugye ezek olcsó dolgok. Tehát, hogyha minden megvennék, amit meglátok, megtalálok, akkor a családi költségvetés lehet, hogy egy kicsit megviselni. Úgyhogy amiket különlegesnek vagy ritkámnak tartok, azokat megveszem, megmutatom Zolinak, általában ő is értékelni szokta, és szoktam mondani, hogy hűha.
Igen.
És ha van rá lehetőség, akkor bemutatjuk nagyobb közönség számára is.
Egy 1980-as bakelit lemez van itt nálatok, és ennek egy nagyon jótékony célt szántok. Mondjuk el, hogy mi is lesz az, mi ez a lemez, és mi lesz a cél?
Hát arra gondoltunk, hogy ugye most volt gyereknap, és akkor ezen alkalomból szeretnénk felajánlani árverésre, és a befolyt összeget a Miskolci Gyermekegészségügyi Központ javára felajánlani.
Mondjuk el, hogy mit tartalmaz ez a lemez.
Ez a lemez a P-Mobil zenekarnak a harmadik kislemeze, Csizm az asztalon Miskolc, és három aláírás is szerepel rajta, Vikidár Gyula, Földes László és Uszter Lóránt.
Honnan van ez a lemez?
Tehát ez a lemez is az egyik ilyen internetes aukciós oldalról van, ugye aminek a nevét azt nem említjük. Egyébként 3-4 ilyen oldal van, amiről szoktam gyűjteni ezeket a dolgokat. Több néhány magyar oldalak, de van 1-2 külföldi oldal is. Ez egy magyar oldalról származik, és egy korábbi ilyen szerzemény.
Egyébként nagyon sok ilyen kincs van az interneten?
Nagyon sok ilyen kincs van, bárki számára kutatható, elérhető. Nem kell hozzá tényleg sok minden. Ugye internetes keresőkben mindenki tud keresni. Ezeknek az oldalaknak is van külön belső keresője. Be lehet állítani szűrőket. Milyen évre, milyen évszázadra akarunk rákeresni, és akkor rengeteg dolgot kiad. Főleg képeslapokat, elsősorban képeslapokat, mondom, plaketteket, egyéb városi önkormányzati tanácsi dokumentumokat, bármiket, amikből hoztam is egyébként egy párt majd.
Csak Miskolc érdekel?
Elsősorban Miskolc érdekel, valamint most nem olyan rég találtam egy hajdulánással kapcsolatos elég nagy mennyiség viratanyagot is, amit szintén eljutottam a hajdulánás illetékesekhez. Nálás nekem gyerekkori szerelmem, kedvencem, gyerekkor nyarait ott töltöttem, tehát nálást azért szeretem. ez a két város, amit szoktam gyűjteni, de elsősorban Miskolc, igen.
Mi a sorsa ezeknek a gyűjtéseknek? Hol tárolod őket, ha nem éppen jótékony célra ajánlott fel?
Kis mennyiségben otthon a fiókban, vagy ahogy előbb is említettem, eljuttattam ezt a nagyobb mennyiségű dokumentumot Hajdúnálásra, múltkor valami Zolinál is van egy nagyobb mennyiségű fényképanyag, ezzel kapcsolatban is vannak tervek, folyamatban van a szervezés, vagy legalábbis előkészületben, és majd reméljük, hogy azt is sikerül bemutatni.
Igen, ez egy olyan dokumentum, olyan fényképek, amik a régi szocializmusban épült miskolci beruházásokról tartalmaznak, építéséről, terveiről, tehát ez egy nagyon érdekes anyag lenne, és azt szeretnénk, hogyha a Városházának az aulájában ez kiállításra kerülne, és ott az érdeklődők ezt megtekinthetnék. Ezt is ő szerezte az interneten, úgyhogy rengeteg ilyen dolgot, de például legutóbb, amikor a Csáti Szabó Istvánnak talált egy dokumentumot az aláírásával, ez is nagyon érdekes. Igaz, maga a téma, itt nem is az a lényeg, hogy mi a téma, mert azt hiszem Bécsbe küldött valami kávéügyben, vagy mi is volt pontosan? Nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, ugye, hogy maga Csáti Szabó Istvánnak az aláírása szerepel rajta, akiről egyébként most hiába mondom, Csáti Szabó István volt, aki megálmodója volt a miskolci villamos közlekedésnek. Tehát ő volt az, aki kitalálta azt, hogy Miskolcon legyen villamos. Nagyon hiányzik neki egy emléktábla Miskolcról, de az a lényeg, hogy ilyen dokumentumokat. Például múltkor Bató István dokumentumát találta meg, és ott a családi vonatkozásban nagyon értékes információk voltak ebben. Tehát elképesztő, hogy miket tud találni az interneten.
Zenélünk egy kicsit, utána még több kincsről, régi kincsről beszélgetünk.
Leülünk, kifogyunk a harapból, kifogunk szavakat a folyóból. Ez a perc bíztató, a csönd hozzá hidegen jó. Sok ezer darabot letörünk az időből, fut a víz és a nap neki dől. A kék víztükör, a kék égbe tör, ugyanoda érkezünk, jársz el nekem. Kinyílik az égbolt, ha van ereje, semmi gond, legalább belete dobál a szívbe egy új témát, a filmzene ez legyen. Nevetés tőlőd, betű fut a főcímben, kinyílt ma az ég.
Levegő repülőt húz, csoda ég, relatív ki a túsz, lelet könnyű ét, árad szét a szavakon túl. Kinyílik az égbolt, ha van ereje, semmi gond.
Yeah. a lámpát.
A stúdió vendégeim Rickó András lokálpatrióta és Reimann Zoltán miskolcváros civil referense, témánk pedig régi miskolci tárgyak, emlékek, fényképek. Mik a legnagyobb kincsek? Néhányat említs meg a gyűjtésedből, mik azok, amiket birtokolsz?
Ha a kedvencem és a legbüszkébb természetesen a Soltésznek Kálmán fotóra vagyok, itt a miskolci dalára, egy fotóliára, amin szerepel ugye az egykori polgármester úr, de az évek során volt már a kezemben például az aranycsapat korából is relikviák, például az angol-magyar határomnak a belépőjegye 1953-ból, vagy a 52-es Helsinki olimpia döntőjének a belépőjegye, vagy szintén az aranycsapathoz az 1953-ban az Európa Kupa döntőnek a belépőjegye. Ezek mind olyan dolgok, amik értékesek, és nem minden nap kerülnek az ember kezébe.
Digitális formában ezeket megmutatod? Tehát az interneten meg lehet találni, meg lehet nézni ezeket?
Ezek a belépőjegyek már nincsenek nálam, tehát ezek most már nem, nálam nem találhatók.
És az egyéb kincseket, amiket őrzöl?
Hoztam egy párat, igen, tehát itt is megnézhetjük. Én saját oldalam nincsen az interneten, én nem szoktam megosztani, de ahogy említettük korábban is, Zoli és a Miskolci Lokálpatrióta közösség ilyen-olyan oldalain felelhető.
Érdemes amúgy digitalizálni, igen, ezeket, nem?
Igen, egyébként érdemes. Sőt, némely ilyen dokumentumot érdemes lelaminálni is, hogy a utókor számára tényleg megőrizhető legyen. És tényleg a Miskolc utcáin lokálpatriót a közösségnek az oldalán a különleges kincsek azok mindig fent vannak, illetve az én oldalamon is, hogyha úgy van, akkor felkerülnek, úgyhogy érdemes figyelemmel kísérni András munkáját, hiszen nagyon értékes dolgokat tud beszerezni mindenféle oldalakról.
Még mielőtt folytatnánk a kincsek bemutatását, és megnéznénk, hogy miket hoztál, András, mondjuk el, hogy hol lehet majd a P-mobil lemezre licitálni, hol lehet megszerezni, megnézni.
Ugyan egyeztünk meg Zolival, hogy az ő internetes felületein tesszük majd közé, és ott lehet majd rá licitálni egy meghatározott időkereten belül.
Igen, igen, ezt a héten még ezt összefoglaljuk, és kitaláljuk a pontos menetét, de valószínűleg a hétvége felé akkor felkerül, és az én oldalomon lesz majd elérhető, majd mindenhol megosztom az összes miskolci csoportban is, és akkor az eredeti oldalon lehet majd valószínűleg egy 10 000 forintos kezdő árnál és egy 1 000 forintos licit lépcsőben lehet majd licitálni erre, és a gyeknek szeretnénk felajánlani. Majd egész pontosan még ebből is egyeztetni fogunk, majd én egyeztetek a Bernasz Kommunikatíval, hiszen ők szokták támogatni ugye a futással, meg minden egyébbel a Superzoom alapítványa a gyeket, és akkor az biztos, hogy a legjobb helyre fog kerülni.
Mit hoztál, András? Mutassuk meg néhány képet, legalábbis így az éteren keresztül mutassuk be azokat a kincseket, amiket hoztál.
Itt például egy DVTK-s relikvia, 1979-es UEFA Kupa mérkőzés Skóciából, a Dundee United DVTK mérkőzésnek az eredeti műsorfüzete. Ezt ugye egy nulla nyerte meg a DVTK annak idején utolsó perces góllal.
Fekete László?
Fekete volt a 89. perc környékén a gólszerző.
Nagyon szépen le van védve, ez itt tökéletes. De jó, hát még ilyet tartani a kezemben.
Aztán az éjszakterves futóanyagból, amit
igen, erről beszéltem.
Zolival is említettünk, hogy majd még kidolgozás és megvalósítás alatt van egy ilyen szóróanyag prospektus a Miskolci Vászpadál rendszerről. Ez Háboros Mária volt az építész, aki kidolgozta is ezt az építészeti rendszert, és alkotott Miskolcon és a megyében más helyeken is, elsősorban közoktatási intézményeket tervezett és épített.
Mi az évszám ehhez?
Hát 1950-75.
Igen, körülbelül.
Ez olyan, mint a Jókai Suli, de gondolom nagyon sok iskola.
Nagyon sok iskola, igen, erre a
készült. Igen, az időszakban.
Aztán hoztam még képeslapokat első világháború idejéből, amikor Tarnay Gyula főispán és Nagy Ferenc miskolci polgármestere meglátogatta a fronton a 10-es honvéd gyalogezredet.
Ez egy nagyon különleges, ez is olyan van egyébként, erről is szövegírása írása a Miskolc utcáin és az én oldalamon is, azt hiszem, vagy nem, én írtam Miskolc utcáin oldalra hozzá szöveget, azt hiszem. Tehát ez is egy nagyon különleges felvétel, ugye a fronton, az azt hiszem a romániai fronton van, igaz? Vagy a lengyel fronton?
Lengyel, inkább úgy
emlékszem. Lengyel?
Lengyel.
Lengyel, igen. Szóval az, ugye dr. Nagy Ferenc Miskolc városának polgármestere volt 12 és 17 között, ő egy ilyen elfeledett polgármesterünk volt, aki méltatlanul elfeledett, hiszen rengeteget tett Miskolcért, sőt olyan jól dolgozott az első világháborúban, hogy közélelmezési miniszterré nevezték ki 17 után, azért is nem tudta ellátni feladatát, illetve hát Tarnai főispán is azért nagyon hosszú idő töltötte be mind a megye, mind a város főispánságát. Ez egy nagyon különleges felvétel.
Szintén az első világháború idejéből Sasi Csabának a 10-es gyalogezred kommunikásának a kézírásával írt versrészlet. Levél a szant partjára összem az a versnek a címe is. Az érdekessége, hogy 12 számozott képes lapra írta fel. Tehát ennek a versnek a egyes takaszait, ebből a 9. és a 12. képes lap van nálam.
Többiről
nem tudok semmit.
És akkor ez az olasz front, akkor ez a szám, igaz?
Azt hiszem, igen.
Ez az olasz front. Igen, ez már az olasz front. Én három fronton harcoltak, és hát délvidéken is, na mindegy, az a lényeg, hogy három fő irány az a lengyel, a erdélyi és az olasz front volt. Délvidéken is harcoltak valamennyit, de a legtöbb esetben, legtöbb nagy csatájuk ez a frontvonalhoz köthető, a három frontvonalhoz.
Most nagyon régi, értékes és mélyen ellátott levelek vannak a kezedben.
Ez abból az időszakból, valamit Zoli az előbb említett, a Bató István idejéből, illetve hát már ez a halála utáni időszak. Bató István ugye a református egyházra hagyta a vagyonát, az összes vagyonát tulajdonképpen.
Nagyon jelentős részét, majdnem teljes, igen.
És akkor itt azzal kapcsolatos nyugták, számlák vannak, valamint itt van egy hivatalos bizonylat, hogy én nem is tudom, hogy megmondjam, ez is ezen például szerepel, az akkori polgármester Szent Pál István aláírása.
Ez ilyen illetékbélyeg az akkori szokások és jog szerint, tehát ez egy hivatalos.
Igen, ez egy hivatalos. Érdekes, hogy mennyi minden került ki, ugye nagyon nagy baj, hogy a 1945 után ugye a Miskolc gyakorlatilag a lakosságnak jó részét elvesztette, már pedig olyan amiatt, hogy ugye a zsidó lakosságnak a jó részét ugye a táborokban tudjuk, hogy mi történt velük, és hát az itt maradottak közül is sokan kivándoroltak, illetve az arisztokráciát pedig teljes egészében lefejezték, elvették a vagyonukat, kisemizték őket, elüldözték őket, és hát ezek a dokumentumok nagyon sokszor mentek a családdal együtt külföldre, vagy az ország másik területére, és sajnálatos, hogy ezeket ilyen liciteken, vagy ilyen fórumokon lehetne visszaszerezni, és persze rengeteg minden elveszett sajnos.
És itt van az a kép, amiről már beszéltünk, ugye ez Soltész Nagy Kálmános.
Miskolci dalára ügylet fotó 1899-ben, lent középen látható Soltész Nagy Kálmán, és mellette még egy-két személy ismerős, Tóth Pál személye biztos, ugye ő ott feliratozva, ott van. Tóth Pál ugye Miskolc pedagógus, iskolaigazgató volt. Egyértelműen én nem tudtam be azon is, de minden bizonyal ott van rajta Lányi Ernő, és ugyanis ő volt akkor a Dalár Egyletnek a karnagya, és...
Igen, azt beszéltük, hogy valószínűleg ő itt Csáti Szabó, István, ugye itt van maga a Soltésznek Kálmán, de hát itt nagyon sok olyan fiatalember van, akikről vagy jóval későbbi képünk van, vagy semmilyen képünk van. Nagyon könnyen elképzelhető, akár 5-6-7-8 olyan ember is van rajta, aki Miskolc történetében fontos szerepet játszott, de hát nem tudjuk őket beazonosítani. És most a nyugtán nézem, hogy kinek az aláírása van rajta, Dobos Ferenc harangozó. Dobos Ferenc majdnem 40 évig volt a sírkertnek, a avasi temető sírkertjének a gondozója, illetve hát harangozója, és hát pont egyébként a múltkor a Borsod Online-nál csináltunk egy videót fent, és meséltem az ő történeteit, amit megosztott a 1925-ben a Reggeli Hírlapban, illetve hát ő volt az, aki többször lejegyezte a bizonyos tisztába tette a Latabár kriptánál történteket, hogy mi is történt, volt egy nagyon érdekes történet erről. Hát sokszor beszéltem, hogy egy kőműves dolgozott a Latabár kriptában, és akkor ő azt mondta, hogy úgy történt az eredeti történet, hogy délbe lefeküdt aludni egyet ebéd után, bement a kriptába, ott jó hűvös volt, és egy ember pedig neki dőlt az ajtónak, és hát mivel nyitva volt, mert bent dolgozott, így rádölt, és akkor nagy méltatlankodott a könyves, hogy miért dőltek rá, és hát nyilván nagyon megijedt az, aki rádölt, hogy mi is történt, de ennek több változata van ennek a legendának, és hát ő az, aki rengeteg ilyen történetet mesélt még, hogy mik történtek ott, sajnos öngyilkosságok, vagy egy nagyon nehéz hölgyet is el kellett egyszer temetni, mint nem volt egyszerű felvinni oda, de volt, hogy pálinkát találtak, vagy egy nagyon vastag koponyacsontú embert, és mindezt a Dobos Ferenc volt, aki elmesélte, és milyen furcsa most az aláírását viszont látni ezen a dokumentumon.
Én számomra is újdonság volt.
Igen, mert nem is néztem most a dokumentumon, de most látom tényleg, hogy Dobos Ferenc is 1905, ugye azt hiszem 1890 környékén kezdte a munkáját, ott is egészen a 30-as évek elejéig volt ő ott temetőgondok.
Műsoridőnk végéhez értünk. Mondjuk el még egyszer, hogy a lemezt azt hol és milyen licit lépcsővel kezdő licittel lehet majd megszerezni a P-mobil lemezt 1980-ból.
Hát akkor az András felajánlását majd az én oldalon, Reiman Zoltánnak az oldalán lesz maga az eredeti licit, de természetesen az összes miskolci oldalon is majd András is továbbosztja ezt, ahol majd leírjuk, hogy 10.000 forintos árral kezdődik majd, és 1.000 forintos licit lépcsővel lehet majd rá ajánlatot tenni, és hát ugye majd a gyermekegészségügyi központnak lesz ez felajánlva egészen pontosan, majd még ezt eleegyeztetjük velük, hogy kinek, de az a lényeg, hogy jótékony cél lesz, és ez a nagyon különleges relikvia.
András Zoltán, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és köszönöm azokat a kincseket, amiket most így az éteren keresztül is, de megosztottunk hallgatóinkkal.
Köszönöm szépen is a lehetőséget.
Köszönjük szépen.
Fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában vendégünk volt Rickó András, lokálpatrióta, és Reiman Zoltán, Miskolcváros civil referense. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
1. Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Mese. Kedves gyerekek, hallgassátok meg Bagosi László a Sötétben látó tündér című mesének negyedik részét, melyet Pogány Judit olvas fel.
Hú, leszállt a gyönge lábaival a királyfi, s hát ott a napnak fényes udvarában volt egy aranykád. Aranykádban tűzfürdő, megfürdött abban. Gyémántszegen aranytörölköző, abban megtörülközött, ezüstpolcon aranyfésű, azzal megfésülködött. És volt ott egy talpik tükör, odaállt és megnézte magát. Látod-e, tündérkém, hogy milyen szép lett? Kérdezte tőlem tündéranyám azon a nevezetes téli éjszakán. Meggyógyult a lába. Szebb lett, mint újkorába. én meg csak irultam-pirultam a sötétben, mert nekem is tetszett bizony, és persze bizony, hogy láttam. A haja színaranyból volt, a szeme, mint a tenger kékje, a fején drága kőből való királyfi korona fény lett, sejemből volt az ingje, bársonyból a nadrágja, damaszból a nyaksája, ezüstből a csizmája. De nem csak nekem tetszett ám, hanem ő is tetszett saját magának. Illegette, nézegette magát, gyönyörködött a színarany hajában, a szeme kékjében, a drága kőből való királyfi koronájában. Mintha nem is akart volna már menni. Mintha nem is jutott volna már eszébe Málnácska. Akkor uram teremtőm egyszer csak mit látott? Kijött az udvarba egy haragos vénember, bizonyosan a napnak a szolgája. Meglátta királyfit, amint nézegette magát a tükörben, nagy mérgesen ráfújt, kerekedett rettentő nagy szélvész, és úgy elfújta a királyfit lovastul mindenestül, hogy 77 000 mérföldig sem ért földet a lábuk. Akkor meg leestek egy olyan sötét lyukba, hogy sem eget, sem földet nem láttak. Csúszva, mászva tapogatóztak, hol kígyóra, hol meg békára léptek. Tökma királyfi már azt hitte, hogy a Fekete-tenger legsötétebb szigetén járnak, de mikor a kardját fel akarta akasztani a sötétségre, nem maradt az meg, annyira azért mégse volt sötét. Pláne, hogy hirtelen valami libegő, lobogó tüzet is láttak. A tűz körül egy vigyorgó törpe szaladgált, és ezt a találós kérdést kiabálta.
Hús eszik húsból, húsdombon!
És mikor meglátta őket, még ezt is kiabálta.
Ha ezt a találós kérdést ki nem találjátok, porrá töröm a csontjaitokat, és megfőzlek benneteket vacsorára.
Gondolta magában a tökmag királyfi, hogy ennek már a felesett tréfa, és hogy biztos ez a törpe annak az öregembernek az elszökött fiacskája, aki beállt az ördög szolgálatába. Elővette hát a zsebkendőjét, azt, amibe a világ összes találós kérdésére bele volt hímezve a válasz, és mintha csak a homlokát törölgetni a nagy-nagy gondolkodásban, odalesett hirtelen, aztán így kiáltott.
Hús eszik húsból, húsdombon, erre az a válasz, hogy a gyermekét szoptató édesanyja. Igaz-e pajtás, hogy kitaláltam?
Akkor a kis törpe elcsodálkozott, leült a földre, gondolkozott kicsit, és ő is kimondta.
Hús eszik húsból, húsdombon, a gyermekét szoptató édesanyja. A hús a gyermek, a másik hús, amiből eszik az édesanyja, a húsdomb pedig az édesanyja szép gömbölyű melle.
De olyan csodálkozva mondta, mint aki maga sem ismerte a választ. Aztán keservesen sírni kezdett, és hazaszaladt kibékülni az édesapjával. De bezzeg, neki bátorodott a királyfi. Tudta, hogy ez az a barlang, ami tovább vezet a földgolyó másik oldalába. Hát, ahogy a barlang végéhez ért, és nyiladozni kezdett a sötétség, láttam, hogy elszakadt a szép ruhája. Piszkos lett a füle, nyaka, körme, s elveszett a királyfi koronája.
Anyácskám! Én azt szeretném, hogy megint szép legyen, hogy szebb legyen, mint újkorában, kérleltem tündéranyámot. És hogy elhozzák azt a fényes napsugarat, amivel világíthatnak majd a leges-leges legsötétebb éjszakában.
Értem. És azt hogyan hozzák el? Kérdezte tőlem tündéranyám.
jöjjön elébe egy szépséges szép leány, aki ne legyen más, mint maga a hajnal. És aztán, sajnálja meg a hajnal a királyfit, ültesse maga mellé az ő szárnyas lovára. És aztán, vigye magával hetet-hét ország ellen, emberi szem nem látta gyönyörűséges szép tartományokon keresztül, vissza a napnak fényes udvarába. Úgy legyen, mondta tündéranyám azon a nevezetes téli éjszakán. És a hajnal újra felvitte a királyfit a napnak fényes udvarába, ott kiválasztott egy sugarat, szépen belefonta a királyfi hajába, attól megint ugyanolyan szép lett, mint volt, szebb lett, mint újkorában. És akkor azt mondta neki: na, királyfi, most már mehetsz. Vár rád a világ szép málnácska. S íme abban a szempillantásban, honnét nem, ott termett a királyfi táltos paripája. Fölpattant rá a királyfi, s vágtattak hetet-hét ország ellen a Fekete-tenger irányába. És amíg egyre közeledtek, én egyre nyugtalanabb lettem, és megkérdeztem tündéranyámat: anyácskám, miből áll egy sötétben látott tündér tudománya? Tündéranyám pedig így válaszolt: bíztatnia kell azokat, akik félnek az éjszakától, bíztatnia kell azokat, akik félnek a semmit se tudástól, és bíztatnia kell azokat, akik félnek a meghalástól. És mire van szüksége ahhoz, hogy mindezeket szépen csinálja? Három dologra: képzeletre, szeretetre és bátorságra. És megvan nekem ez a három. Látod a mesémet? Látom. Szeretsz valakit? Hát, szeretek. És félsz a sötétben? Már csak egy kicsit. Akkor megvan neked az a három.
Ma Bagosi László a Sötétben látó tündér című mesének negyedik részét hallottátok, melyet Pogány Judit olvasott fel nektek. Jó éjszakát, szép álmokat kívánunk!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Abban az időben Jézus így beszélt a zsidó tömeghez: én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki ebből a kenyérből eszik, örökké fog élni. Az a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért. János evangéliumának 6. fejezetének 51. verséről Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Tisztelt rádióhallgatók! Az új szövetségi szentírásban négy helyen is megtalálhatjuk római katolikus keresztény hitünk egyik legnagyobb igazságának és isteni ajándékának, az eukarisztiának, az oltári szentségnek alapítását. Így is szoktuk mondani, rendelését, szerzését. Ezek közül a legősibb leírás Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levele 11. fejezetének 23. és 26. versek közötti szakasza. Így hangzik. Mert az Úrtól kaptam, amit átadtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárulták, fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte, és így szólt, ez az én testem, amely értetek adatik. Ezt tegyétek az én emlékezetemre. A vacsora után ugyanígy fogta a kelyhet is, és így szólt, ez a kehely az új szövetség az én véremben. Tegyétek ezt, ahányszor csak isszátok az én emlékezetemre. Mert amikor ezt a kenyeret eszitek, és ezt a kelyhet isszátok, az Úr halálát hirdetitek, amíg el nem jön. Eddig az idézet. A három úgynevezett szinoptikus evangélista is leírja az eukarisztia alapítását. Tekintsük át most ezeket, nem időrendben haladva, hanem, ahogyan a Szentírásban, az Anya Szent Egyház elhelyezte őket. Máté, Márk és Lukács evangéliuma. Szent Máténál ezt olvashatjuk a 26. fejezet 26. és 28. versek közötti részben. Miközben ettek, Jézus fogta a kenyeret, áldást mondott, megtörte, és odaadta tanítványainak e szavakkal, vegyétek és egyétek, ez az én testem. Aztán fogta a kelyhet, hálát adott, és odaadta nekik ezekkel a szavakkal, igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem az új szövetségé, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Szent Márk így ad hírt az oltári szentség rendeléséről a 14. fejezet 22., 23. és 24. verseiben. Miközben ettek, Jézus fogta a kenyeret, áldást mondott, megtörte, és odaadta nekik ezekkel a szavakkal, vegyétek, ez az én testem. Azután fogta a kelyhet, hálát adott, odaadta nekik, és ittak belőle mindnyájan. Ő pedig így szólt, ez az én vérem az új szövetségé, amely sokakért kiontatik. Végül hallgassuk Szent Lukács evangélistát a 22. fejezet 19. és 20. versek közötti szakaszban. Aztán fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte, és odaadta nekik ezekkel a szavakkal, ez az én testem, mely értetek adatik. Ezt tegyétek az én emlékezetemre. Ugyanígy a vacsora végén fogta a kelyhet, és azt mondta, ez a kehely az új szövetség az én véremben, amely értetek kiontatik. Tisztelt rádióhallgatók! Jól lehet, Szent János Szent Pállal és a másik három evangélistával ellentétben nem számol be az oltári szentség alapításáról, azt mégsem állíthatjuk, hogy ne lett volna fontos neki az eukarisztia. Éppen ellenkezőleg. János evangéliumának szinte teljes 6. fejezetében, egészen pontosan a 6. fejezet 22. verse és 59. verse közötti szakaszban Jézus Krisztus tanítást ad a mennyei kenyérről. Ezt a részt éppen ezért eukarisztikus beszédnek is nevezzük. Tisztelt rádióhallgatók! Jelen alkalommal ennek a tanításnak, beszédnek egyik verse, az 51. vers alapján szeretnénk kicsit behatóbb elemzést és lelki útravalót nyújtani. Így hangzik. Abban az időben így beszélt Jézus a zsidó tömeghez, én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki ebből a kenyérből eszik, örökké fog élni. Az a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért. Az Úr Jézus ebben a mintegy 37-38 versben többször is kijelenti, nyomatékosan hangsúlyozza, nem túlzás, hallgatóságának elméjébe és szívébe akarja vésni, hogy ő a valódi mennyből alászállott és élő kenyér. A zsidók ugyanis szinte tántoríthatatlanak voltak abban a meggyőződésükben, hogy a mennyben lakó és örökkévaló az Úr felülmúlhatatlan csodája az volt, amikor az ószövetségi időkben, az úgynevezett pusztai vándorlás időszakában táplálékot adott a Mózes és Áron vezette izraelitáknak olyan formában, hogy bőven hullatott az égből fehér, finom szemcsés anyagot, amely az éjség csillapítására, sőt, a rendszeres táplálkozásra is alkalmas volt. A választott nép minden családja és tagja jól lakhatott. Ez valóban csodás esemény volt, és egyértelműen megmutatta az Úr gondviselő jóságát népe iránt, de Jézus nagyon határozottan és erélyesen arra irányítja hallgatósága figyelmét, hogy ő az igazi mennyből alászállott kenyér. Ő nem csupán valami anyagi természetű táplálék ugyanis, hanem élő és lelket, vagyis az embernek az Istennel való kapcsolatát éltető valóság, lelki táplálék, élő kenyér. Ez a kenyér a mennyből jön, és a nagybetűs életet, az örök életet hordozza. Ezért, aki eszik belőle, örökké él. Nem abban az értelemben, hogy nem vesz erőt rajta a halál, hanem úgy, ahogyan már az eukarisztikus beszéd korábbi részében mondta, akik hisznek benne, azoknak örök életük lesz, és feltámasztja őket az utolsó napon. Végül János azt hangsúlyozza és emeli ki, hogy ő, mint az atyától jövő kenyér, valósággá válik abban a kenyérben, amelyet adni fog, és ez a kenyér az ő teste lesz, amelyet fel fog áldozni a világ életéért. Az a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért. Ezek a szavak tehát már az áldozatra utalnak. Arra a Jézus szentséges szívéből, egész személyiségéből áradó szeretetre, amely majd az ő szenvedésében és kereszt áldozatában éri el csúcspontját. Ebből az áldozatból megváltás fakad, örök élet fakad. Minden ember számára, hiszen ezt Jézus végtelen értékű szeretettel és örök érvénnyel hozza meg a mennyei atya dicsőségére és a lelkek üdvére. Tisztelt rádióhallgatók, életünk legmeghatározóbb vonása ezért az kell, hogy legyen, hogy ne idézőjelbe téve csak higgyünk Jézusban, hanem a legszentebb áldozat bemutatásában, az eukarisztikus lakoma ünnepein, a szentmiséken is rendszeresen és nagy örömmel vegyünk részt, és a szent áldozásban Jézus Krisztust, a mennyből alászállott, élő kenyeret, az élet kenyerét is minél többször szívünkbe fogadjuk. Gondoljunk ilyenkor és életünk minden helyzetében is. A római katolikus szentségimádások, e fenséges szertartások párbeszédére kenyeret adtál a mennyből, amely, aki minden gyönyörűséggel teljes.
Elhangzott a Lélekszava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélekszava című műsorunkat hallották.
Műsorunkat 19 óra 50 perctől 22 óra 50 perctől és 2 óra 50 perctől megismételjük.